Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bomb.
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolati és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Akartál valaha bármit annyira, hogy már-már az ízét is a szádban érezted? Fogott már annyira meg egy ötlet, hogy egyszerűen képtelen voltál azt elengedni? Rágondolsz, álmodsz róla, néha még imádkozol is érte. Olyannyira rákoncentrálsz, hogy már elhiszed, ha eleget teszed, akkor valóságá fog válni. És itt most nem csak a pozitív gondolatok erejéről beszélek. A 17. században volt egy spanyol apáca, aki mindennél jobban szeretett volna misszionárius lenni. Olyannyira, hogy elképzelte magát, ahogy a világot járva hirdeti Isten ígéjét. De nem csak ő látta ezt lelki szemei előtt, hanem egy egész délnyugat-amerikai ősközösség megesküdött arra, hogy ők is. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt az Oda Át Podcast. Ebben a műsorban olyan ügyek után eredünk, amik sokszor a paranormális válaszokat elutasítva nehezen megmagyarázhatóak. A mostani részben Maria de Jesus de Agredáról, más néven a kékruhás nőről lesz szó. A 17. századi nővér állítólag lebegett. Magától Istentől kapott üzeneteket, és egyszerre két helyen is tudott lenni. És mindezekre a katolikus egyház a világ másik felén talált bizonyítékot. Vágjunk is bele! Maria a 17. században a csodaszép Agreda faluban élt, egy tehetős pár legidősebb gyermekeként. Nagy házban lakott, finom ételeket evett, de ezek nem igazán írják őt le jól. A legmegfelelőbb szó erre a vallásosság. Mindkét szülője mélyen vallásos katolikus volt. Édesanyja Catalina napi 3, de néha 4 órán keresztül is elmélyülten imádkozott, ami bizony elég soknak tűnik, még egy erősen vallásos szemétől is. Persze a szülők pontosan ugyanekkora elköteleződést vártak el a kis Máriától is, akkor is, ha csak egy gyerek volt. Ezek alapján elképzelhetitek, hogy milyen környezetben nőtt fel a kislány. Mária még csak 4 éves volt, amikor a hite meggyőzte papjukat, hogy felvegye a második szentséget, azaz bérmálja őt. A katolikusoknál a keresztséget követő második lépcsőfok a bérmálás, ami igazából annak az igazolása, hogy megérted a vallásodat és magad is azt választod. Normális esetben ez csak idősebb korban történik meg a születéskor megkeresztelt gyermekekkel. Nem tudni mi alapján, de a papjuk úgy érezte, nem kell Mária 7 éves koráig várnia, már 4 évesen készen áll rá. Édesanyja ezt isteni jelnek vette, és meg volt győződve arról, hogy az atyának tervei vannak lányával, ami, valljuk be, többé-kevésbé önproféciává vált. Lányát támogatva Catalina házuk egyik szobáját kápolnává alakítatta át a kis Máriának. Aki bizony ideje nagy részét ott is töltötte, imádkozva vagy Bibliát bújva. Amikor Maria betöltötte a 8. életévét, elmondta tervét szüleinek, miszerint apáca szeretne lenni. Persze, ők ebben mélységesen támogatták. 12 éves korára a kislány már teljesen készen állt arra, hogy kolostorba vonuljon és apáca legyen belőle. De mielőtt ezt megtehette volna, édesanyjának egyik imádsága közben látomása támadt, mégpedig az, hogy ne küldje lányát kolostorba, hanem alakítsa át saját otthonát azzá, és abban éljen Maria apácai életet. Édesapja érthetően nem örült annyira ennek az ötletnek, ugyanis nem értette, ha otthon a apáca zárda lesz, ő, mint férfi, hol fog lakni. Ez a kis megválaszolatlan kérdés igencsak rányomta a bélyegét a szülők házasságára és a család életére. Végül 3 év folyamatos veszekedés után Maria édesapja beadta a derekát, vagyis inkább feladta a küzdelmet, és ő maga is kolostorba vonult. A házat pedig hátrahagyta a nőknek, hogy kedvükre alakítsák azt, amivé akarják. Amikor a házi kolostor megnyitotta kapuit, az akkor 17 éves Maria és édesanyja voltak az első nővérek, akik magukra öltötték ott a fityulát. Maria nevét hivatalosan Maria de Jesus de Agreda nővére változtatta. A kiskorában mélyen vallásos Maria nővér új szintre emelte kötődését a vallás iránt, ami nem is csoda, hiszen az Assisi Szent Ferenc rendhez csatlakozott házi intézményük, ami a kor egyik legszigorúbb katolikus rendje volt. Maria annyira szigorúan vette a szabályokat, hogy sokszor veszélyesen sokáig és eltökélten koplalt, olyannyira, hogy papjuknak kellett könyörögnie neki, hogy egyen valamivel többet. Emellett egy majd 10 kilós nehéz férfi páncélinget viselt magán, ami alapjában egy fémből készült hálószerű aláöltözet volt. Egyes önéletrajz írói szerint egy szögekkel kivelt keresztet is hordott a nyakában, amit imádsága közben mélyen a szíve tájékába nyomott. Mindezek mellett Maria megesküdött, hogy bármi történjen, ő földi életében nem hagyja el a kolostort, amit édesanyjával építettek. Elszigetelőnek hangzik, nem is kicsit. Bár nem tisztem egy 400 éve élt nőt pszichoanalizálni, de a leírtak alapján nem tűnt teljesen épel mélyű boldog nővérnek. Családi és közösségi élete, mint olyan, nem igazán létezett, és az egyetlen hely, ahová vágyott, az a hite volt. Maria mindig is visszahúzódó volt, sőt a zárda falain belül is leginkább magában létezett. Nem igazán került közel a vele együtt élő nővérekhez, ideje nagy részét zárt ajtója mögött imádkozva töltötte. Imáiba azonban mindent beleadott. Olyannyira, hogy időként vallási extázisba esett, ami egyfajta transz. Ez az állapot sokszor együtt jár hallucinációval és eufória érzéssel, és bizony Maria is mutatott hasonló jeleket, annyi különbséggel, hogy ő nem hallucinált, hanem levitált, azaz lebegett. Jól hallottátok. Mikorra Maria betöltötte a 18-at, imádságai közben levitálni kezdett. Érdekesség, hogy ő maga ezt észre sem vette, hiszen mindezek közben ő összezárt szemekkel csak az imádságra és Istenre koncentrált. A vele együtt élő nővérek azonban észrevették és figyelni kezdték a lányt, hogy jobban megértsék, mi is történik vele és mit is látnak valójában. Lyukat furtak Maria cellájának falába, hogy kifigyeljék, vajon igaz-e, amit látnak, vagy valahogyan megtéveszti őket. Viszont hiába, nem láttak meg semmiféle bizonyítékot, ami hiteltelenné tette volna a jelenést. A nővérek így külső segítséget kértek, hogy vizsgálják ki az esetet. Ez pedig a 17. században egy zárt kolostorban elég ritkának számított. Az apácák akkoriban nem igazán mutatkoztak idegenek előtt, de most úgy érezték, hogy egy lehetséges csodával állnak szembe, ezért nem igazán tehettek mást, mint kinyitották kapuikat. Ugyanúgy, ahogy a nővérek, a segítségül hívott egyházi személy is bizonyosságát látta annak, hogy Maria nővér imádsága közben lebeg, és földi magyarázatot nem talált rá. De igazából ez a csodálatos dolgoknak, amik Máriát körülvették, csak a csúcsa volt. Egy imádsága, vagy inkább vallásos transzakor, Isten megszólította őt és arra kérte, hogy segítsen neki megtéríteni a katolikus hitre az amerikai őslakosokat. Ez nem tűnt túl lehetségesnek, hisz bár akkor már sok spanyol hittérítő járt Amerikában, Maria bezárva ért egy kolostorban, aminek falait nem hagyhatta el. Arra, hogy hajóra szálljon és átszelje az óceánt, esélyesen volt. De Maria szívére vette Isten kérését és nem adta fel, ezért kitartóan imádkozni kezdett, hogy valóra tudja váltani küldetését. És egy nap az egyik meditatív transza közben az Úr meghallgatta szavait. Maria egyszer csak Délnyugat-Amerikában találta magát. Nem úgy értem, hogy elképzelte, ahogy ott van. Nem. Állítása szerint fizikailag oda került. Hallotta a madarakat a feje felett, és érezte a friss levegő hűs szellőjét az arcán. Egy csapat embert is látott maga előtt, és meglepetésére észrevette, hogy azok is látják őt. A transza után Maria kissé összezavarodott. Az élménye annyira felkavarta, hogy beszélnie kellett róla valakivel. Egyetlen lehetősége a gyónás volt, hisz a nővéreknek meg kell gyónniuk bűnös gondolataikat és vallásos élményeiket egy papnak. Maria ezt meg is tette, és a testen kívüli élményét több gyóntatónak is elmesélte. Mind arra a következtetése jutott, hogy a nővér csak elképzelte az egészet. Maria sosem hagyta el a kolostort, minden kóruson és közös imádságon részt vett. Egészen biztosan nem hajózott el Amerikába is vissza, anélkül, hogy azt valaki észre ne vegye. Maria tapasztalása viszont megismétlődött. Egyszer, kétszer, többször, és minden egyes élménnyel egyre jobban megerősödött benne a tudat, hogy amit átél, az valódi. Amikor gyóntatói arra kérték, hogy segítsen nekik és írja le pontosabban, mi történik vele, Maria nehezen találta a szavakat. Azt viszont tudta, hogy nem csak ő rendelkezik ezzel a szuper képességgel az egyházon belül, sőt, erre szavuk is van. Mégpedig a bilokáció. A bilokáció egy olyan paranormális tevékenység, amikor egy személy egyszerre két helyen tud lenni. A katolikus hagyomány azt tartja, hogy mélyen hívő emberek képesek két alakban, két helyen megjelenni. Ez egészen Szűz Máriáig vezethető vissza. A bilokációra képes szentek képességüket leginkább arra használták, hogy hitüket terjesszék a világban. Maria ismerte a történeteket, és úgy döntött, ő is eképpen cselekszik. Egyik transza során megismerkedett a mai Új-Mexikó területén lakó humano indiánokkal, és annak ellenére, hogy egy szót sem értett a nyelvükön, valamilyen felsőbb erő segítségével megértette magát velük. Elmesélte nekik a Szent Háromság jelentőségét, Szűz Mária és Jézus Krisztus történetét. Megmutatta nekik, hogy hogyan tudnak imádkozni, és próbálta őket rávenni, hogy vegyék fel a keresztséget. Látogatásai során közelebbi kapcsolatba került a törzs egyik félszemű vezetőjével, akinek a népe nem ismerte már ilyen nevét. Az apácát egyszerűen csak a kékbe öltözött nőnek hívták, amivel a kék köpenyére utaltak, amit a fehér ruhája felett viselt. Az első látogatását követő évtized alatt Maria vagy 500-szor látogatta meg az indián törzset, és mindenről nyíltan mesélt gyóntatóinak, ami nem is biztos, hogy annyira jó ötletnek bizonyult. Mindezen furcsa történetek, és a levitáció arra sarkalta a vele együtt élő nővéreket, hogy az egyházon belül magasabb körökből is segítséget kérjenek, hát ha ne talán maga az ördög munkálkodik közöttük. Kérésük meghallgatást nyert, és a spanyol inkvizíció hamarosan már a zárda ajtaján kopogtatott. Persze, megmagyarázni a megmagyarázhatatlant lehetetlen. Maria viszont okos volt, szavait aprólékosan megválogatta és mély alázatot mutatott kérdezői felé. Minél tovább kérdezgették a papok, annál inkább hinni kezdtek neki, azaz annál inkább hinni szerettek volna abban, amit mond. A kihallgatása közben egy alkalommal szünetet tartottak és Mariát visszaküldték cellájába. Ahogy elhagyta a termet, a papok elhatározták, hogy egy végső tesztnek vetik őt alá. Azt találták ki, ha az apáca tényleg csodatévő, akkor meghallja a szólítják, még akkor is, ha nincs halló távolságban. El is kezdték gondolataikkal visszahívni Mariát. Elég vad ötlet, de a legvadabb az, hogy működött. Maria valahogyan meghallotta, hogy rágondolnak, és visszarohant a papokhoz, akik, mondanom sem kell, alig tértek magukhoz a csodálkozástól. Úgy tűnt, sikerült bebizonyítaniuk, hogy Maria égi ajándékot kapott. Fel is mentették azonnal, de ettől még az aggodalmuk nem enyhült azzal kapcsolatban, hogyha kitudódik a csoda, abból nagy veszedelem és csodajárás lesz. Ezért megkérték Mariát, hogy kérje meg Istent, hogy vegye el tőle a képességeit. Maria pedig alázatos apáca volt, ezért így is tette. Mielőtt az év véget ért volna, el is veszítette a levitáció képességét, de akármilyen erősen is kérte a bilokalitás elvesztését, imái során időről időre az új világban találta magát. Az ezt követő években Maria bilokálta magát a mai Új-Mexikó, Texas és Arizona területére. Miközben a benszülötteket tanította a katolicizmusra, folyamatosan kérlelte őket arra, hogy keressék meg a helyi misszionáriusokat és keresztelkedjenek meg. És bár nem szabadott volna elvileg neki így utazgatnia, az útjairól és élményeiről továbbra sem hallgatott. Azokat gyóntatóinak mindig aprólékosan elmesélte. Egyikőjüket annyira fellelkesítették a történetei, hogy nem tudta magában tartani és másoknak is beszélni kezdett róla. És a történet így eljutott egészen a mexikói érsekig. Az érsek nem ismerte Mariát, de a hallottak felkeltették az érdeklődését, és felkereste a San Antonio-i misszió vezetőjét Új-Mexikóban. Egy bizonyos Alonso de Benavides atyát. Az érsek azt kérte Alonsótól, hogy kérdezzen körbe és kutasson fel olyan benszülötteket, akik ismerik az evangéliumot, de még nem keresztelkedtek meg. Furcsa szerencse, hogy még azon a nyáron idegen benszülöttek jelentek meg, akiket az atya azelőtt sosem látott, kiváltképpen nem is keresztelt meg. A jövevények arra kérték Alonso atyát, hogy menjen velük vissza a törzsükhöz és keresztelje őket meg. Az ott lévő papok egyike azonnal kérdőn nézett Alonsóra. Mi motiválhatta ezeket a népeket, hogy ilyen hosszú utat tegyenek meg azért, hogy keresztséget kérjenek, amiről még nem is hallhattak? A benszülöttek vezetője erre elmesélte nekik, hogy egy kék köpenyt viselő nő jelent meg náluk, és mesélt nekik a kereszténységről, és kérte őket a keresztségre. A vezetőnek csak egy szeme volt. Az apácák körében a kék-fehér viselet nem egyedülálló, sőt tradicionálisnak mondható, de Alonso atya tudta, hogy azon a környéken, ahonnan az idegenek jöttek, nem járt egyetlen apáca sem. Nem is késlekedett sokat, két papot küldött a törzshöz. Az út hosszú és kimerítő volt, de amikor a papok megérkeztek, meleg fogadtatásban részesültek. Mint kiderült, a kékruhás nő elmondta nekik, hogy a misszionárusok már úton vannak hozzájuk, és segített felkészülni a fogadásukra. Még egy katolikus körmenetet is szerveztek, amiről csak akkor hallattak, ha azt valaki a régi világból elmesélte nekik. A papok neki is láttak a törzs megkeresztelésének, aminek híre ment a környéken, és hamarosan további benszülött közösségek jelentkeztek hasonló történetekkel. Azaz, hogy egy csodaszép nő kék lepelben megjelent náluk, Istenről mesélt nekik és arra bátorította őket, hogy megkeresztelkedjenek. Miután a két pap visszatért Alonso atyához, elmesélték mind a csodálatos történeteket. Az atyát annyira elbűvölték a hallottak, hogy 1630-ban hivatalos feljegyzést készített Vonakodó lelkek betakarítása címmel. Az íromány nagy dolognak számított. Alonso atya részletesen leírta missziója élményeit, amihez geográfiai, építészeti és kulturális adalékot is kevert. Akkoriban az új világ szó szerint új volt az emberek számára, ezért mindenki érdeklődve olvasta a történeteit. Alonso visszautazott Madridba, hogy tapasztalatairól magának a spanyol királynak is beszámoljon. Sőt, még engedélyt is szerzett arra, hogy találkozzon és beszéljen az akkor 28 éves Maria nővérrel. Mondanom sem kell, hogy az atyát teljesen megbabonázta a nővér és a történetei. Alonso 2-3 hétig maradt, és kérdést kérdés után tett fel Mariának. Az apáca pedig válaszolt. Részletesen leírta a délnyugat klímáját, ételeit, de még a félszemű törzsfőről is beszélt Alonsónak, akit alkalma volt jobban megismerni. Sőt, azt is elmondta az atyának, hogy őt is látta már. Az egyik misztikus utazása során messziről nézte, ahogyan megkeresztel egy nomád törzset. Alonsónak leesett az álla, hiszen magára ismert a történetben. Arra a kérdésére, hogy akkor ő hogy nem látta a nővért, az felelte, hogy neki nem kellett látnia, hisz neki már erős a hite. A beszélgetéseik végén Alonso atya már teljes meggyőződéssel hitte Maria minden szavát. Maria mindent tudott a délnyugati világról, ismert mindenkit, aki részt vett az ottani misszióban. Ilyen részletes tudásra pedig csak akkor tehetett szert, ha ilyen vagy olyan módon, de járt ott. Alonso írásában felfedte az apáca igazi nevét is, nem csak azt, ahogyan Amerikában hívták. A hír nagyon gyorsan terjedt, és Maria híres lett. Ez viszont az egyháznak mégsem tetszett annyira, ezért hamarosan az ajtó előtt újra ott kopogtatott a spanyol inkvizíció. Alonso atya beszélgetéseik után szentül hitte és hirdette, hogy Maria bilokálta magát az amerikai délnyugatra, ahol misszionárusi munkát végzett. Az egyházi vezetőség ezt nem annyira vette be, és a szegény apácát 1635-ben újra boszorkánysággal vádolta meg. Ez alkalommal viszont nem csak egy pár papot küldtek oda kérdezősködni, hanem felállítottak egy egész vizsgálóbizottságot, hogy alaposan világítsák át Maria életének minden mozzanatát. A nővér eközben cellája mélyén erősen imádkozott az atyához és Szűz Máriához, hogy segítsék ki hatalmas bajában. Imáit meghallgatták. Amikor a vizsgáló bizottság megjelent, kiderült, hogy annak egyik tagja hatalmas rajongója és tisztelője az apácának, és igyekezett az egész nyomozást elkormányozni a természet feletti jelenségektől. Azoknak a jelentőségét lekicsinyítette és elütötte az éleiket, így igazából nem is igazán maradt olyan csoda, amit Maria számlájára írhattak volna, mint boszorkányságot. Az egyház vezetése az inkvizítorok riportja alapján végül megszüntette az eljárást Maria ellen. Azért még így is maradtak olyan isteni tisztviselők, akik nem voltak elégedettek ezzel a kimenetellel. Viszont szerencsére a nővérnek, hát hogy is mondjam, igen magasan is voltak összeköttetései. 8 évvel később, 1643-ban Máriát meglátogatta IV. Felipe király, aki látogatása során olyannyira az apáca hatása alá került, hogy megtette őt királyi vallási tanácsadójának. Az ezt követő két évtizedben a király és Maria több mint 600 levelet váltott vallási és politikai ügyekben. A király mindenben hallgatott rá. Természetesen ez hamar szemet szúrt azon hatalmas férfiaknak, akik számára meglehetősen kényelmetlenné vált, hogy egy apáca, aki el sem hagyja a kolostora falait, ilyen nagy befolyásra tegyen szert. Többen az egyház vezetői közül szerették volna, ha az apáca visszatér a zárdai életéhez, és nem foglalkozik azon kívüli dolgokkal. Ahogy azt már várni lehetett, Maria 1650-ben újra perbe került. Most kivételesen nem a természet feletti képességei miatt, hanem felségárulásért. A per alapját az szolgáltatta, hogy Maria a király mellett az egyik herceggel is váltott pár levelet, akit árulás miatt bebörtönöztek. A vád szerint ez az bizonyította, hogy Maria is bűnös a szervezkedésben. Természetesen ez teljes koholmány volt, még maga a király is kiállt a nővér mellett, de a spanyol inkvizíciót ez nem igazán hatotta meg. Újabb küldöttséget menesztett a kolostorba. Viszont ezúttal nem jelezték jöttüket, egyszerűen csak beállítottak, majd felállítottak egy tárgyalótermet a zárda könyvtárában. Rosszabb pillanatban nem is érkezhettek volna. Maria beteg volt, tényleg és komolyan beteg. Épp csak átesett egy az akkoriban annyira felkapott vércsapolásos kezelésen, és szó szerint lábra sem tudott állni. Úgy kellett karban levinni a könyvtárban kialakított tárgyalóterembe, ahol persze semmiféle irgalmat sem mutattak felé. Letérteltették, és úgy bombázták őt keményebbnél keményebb kértésekkel. Maria viszont nem volt éppen kezdő a kihallgatásos játékban, átesett már rajta párszor, és pontosan tudta, mikor mit feleljen a feltett kérdésekre. Amikor az inkvizítorok a bilokációról kérdezték, azt felelte, hogy azt a képességét már a levitációval együtt elveszítette. Imádkozott azért, hogy elveszítse, pont úgy, ahogy arra feljebb valói utasították. Valószínűleg már isteni küldetését elvégezte, mert az atya visszavonta tőle a kölcsön kapott képességeket. 11 kimerítő tárgyalási nap után a legújabb vizsgálat is arra következtetése jutott, hogy Maria nem boszorkány, és nem is felségáruló. sőt kifejezetten kedves, odaadó és elkötelezett hívő. Az egyik kivizsgáló írt is róla egy magasztaló riportot, amiben minden vád alól felmentette. Bár az utolsó vizsgálat is azt mutatja, hogy Maria mélyen vallásos, azt végül sosem igazolták hivatalosan, hogy tényleg rendelkezette természetfeletti képességekkel, és hogy ő volt-e az a kék ruhás hölgy. Annyi bizonyos, hogy valaki kék köpenyt viselve bejárta az amerikai délnyugatot, és térítette az ott élő törzseket. És az is biztos, hogy Marián kívül senki sem vállalta ezt magára. Ez a fajta hittérítés egyébként akkor is szinte elképzelhetetlen lett volna, ha ténylegesen van egy apáca zárda valahol a közelben, hisz az abban lakó nővéreket akkoriban szigorú szabályok tartották a kolostoruk falain belül. Elég valószínűtlen, hogy közülük egy kimászkált volna a törzsek közé. Vannak olyan történetkutatók, akik szerint az egészet az Amerikába érkező misszionáriusok találták ki, olyasfajta legitimációként az új világban folytatott hittérítésükhöz. Minden esetre a bilokáció nem az egyetlen képessége volt Mária nővérnek. Ott volt mellette a levitáció, amit a kolostor társai vettek észre először, és nekik talán nem volt érdekükben konspirációt kieszelni. Bármiben is hiszünk, bármit is tartunk igaznak a történetből, az biztos, hogy Maria nem egy tipikus 17. századi apáca volt. Őt szentelték fel legifjabbként, és magának a királynak adott tanácsokat. Nem is beszélve arról a 8 kötetes vallási könyvsorozatról, amit Szűz Mária életéről írt, és dacára annak vitatott tartalma elég népszerű lett vallási körökben. Mindezek után nehéz azt mondani, hogy egy ilyen alak nem rendelkezhetett természetfeletti képességekkel. Persze, ezt már sosem tudjuk meg. Vagy esetleg majd oda át. Köszönöm, hogy velem tartottatok. A történethez tartozó képanyagokat megtaláljátok az Oda át podcast és a Bűntények podcast közösségi média oldalain. Az Oda át podcast a Bűntények podcasthez tartozik, hallgassátok mindkettőt. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Okay. Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.